Sziasztok! Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy tanulunk. Folytatjuk az életciklusát. Még mindig az kicsiknél tartunk, mert rengeteget lehet róluk beszélni. Olyan sok fontos rész van a gyerekkorban, hogy alig sikerül átlépni ezt az újszülött kisbabakort, de szerintem sikeresen túl vagyunk az első pár heten, pár napon, és elértük az egy hónapos kort. Majdnem elfelejtettem ezt egyébként, mert azt hittem, hogy ilyen 3-4 éveseknél tartunk, de amikor készültem az órára, akkor eszembe jutott, hogy még nem beszéltünk az egy hónapos korról. Egyébként ez az egy hónapos kor, ez nem mindenkinél annyira különleges, hanem csak egy pár gyereknél. És miről is beszélünk itt? Van egy különleges micvá, egy különleges parancsolat, amit úgy hívnak, hogy Pidyon HaBen, az elsőszülött kiváltása. De az az igazság, hogy nem ez az eredeti micvá, nem ez az eredeti parancsolat, hanem ez mind onnan kezdődik, hogy az első szülött az valamilyen szinten az Istené. Miről is beszélünk itt? Sok-sok évvel ezelőtt, amikor a zsidók Egyiptomba voltak, akkor az Isten küldte az egyiptomiaknak a 10 csapást. És az utolsó csapás, a 10. csapás volt az összes első szülött halála. És ezen az éjszakán, amikor az Isten lejött Egyiptomba, az van írva, hogy maga az Isten jött le, nem egy angyal, nem valamilyen szeráf, valamilyen segítő bárki, hanem maga az Isten lejött Egyiptomba, és megölte az összes első szülöttöt. De csak az egyiptomiakat, vagy a külföldieket, akik ott voltak. A zsidó elsőszülötteket pedig megmentette, mert ugye ők nem vettek részt semmilyen módon ebben, ugye ők voltak a rabszolgák, tehát természetesen, hogy nekik nem járt semmilyen büntetés, és ebben a pillanatban, amikor az Isten ilyen globálisan megölte az összes elsőszülöttet, de megvédte a zsidóknál az elsőszülötteket, ebben a pillanatban történt egy olyan dolog, hogy az Isten megszentelte az első szülötteket, hogy onnantól kezdve végtelenségig az első szülött az szimbolikusan az Istené. Mit jelent ez? Mózes 2. könyvében van írva, hogy így szólt Isten a Mózesnek, szentelj meg nekem minden első szülöttet, aki kinyitotta elsőre az anyja méhét. A zsidóknál, az emberek és az állatoknál ők az enyémek. Vagyis minden elsőszülött ember, és minden állat, mint a tehén, vagy a bárány, minden elsőszülött, és az elsőszülött az annak számít, aki kinyitotta az anyja méhét, és ez nem véletlenül mondjuk, mert mindjárt látni fogjuk, hogy nem mindenki számít elsőszülöttnek. Az, aki elsőnek kinyitotta az anyja méhét, ő meg van szentelve az Istennek. És ez miért van? Mert emlékezni fogtok, hogy az Isten kivitt titeket Egyiptomból. Most, van több dolog, aminek történnie kell azért, hogy ki kelljen váltani az első szülöttet. Először is fiú kell, hogy legyen, ez csak a fiúkra vonatkozik. A másik dolog az, hogy elsőszülött kell, hogy legyen, de nem csak, hogy az első gyerek, hanem aki az anyja méhét kinyitotta, azaz természetes módon született meg. Aki császármetszés segítségével születik meg, az nem számít elsőszülöttnek ebből a szempontból, és neki nem kell ezt az elsőszülött kiváltást csinálni. Ugyanakkor, hogyha volt egy korábbi vetélés, hogyha az anyuka már egyszer terhes volt, de meghalt a baba, és ugye kijött, akkor az a baba számít annak, aki kinyitotta az anyja méhét. Egy nagyon korai vetélés még nem számít, az első 40 nap még nem számít, de ha már eltelt az első 40 nap a terhességnek, akkor számít már egy babának, és onnantól kezdve, hogyha már volt az elsőszülött előtt egy korábbi baba, aki sajnos meghalt, volt egy vetélés, akkor aki született utána, aki egyébként minden másik szempontból az elsőszülött a családba, de ebből a szempontból nem. És akkor, hogyha van egy olyan gyerek, aki mindezeknek a feltételeknek megfelel, akkor ő egy olyan elsőszülöttnek számít, aki megvan szentelve az Istennek, és ezért ki kell váltani ebbe a Pidyon Haben nevezetű szertartásba. És ez úgy néz ki, hogy van a van a gyerek apja, aki képviseli a gyereket. Egyébként, ha van egy felnőtt, akinek az apukája sohasem csinálta ezt neki, akkor ő tudja saját magát képviselni. De ebben a helyzetben a baba még nem tudja képviselni magát, jön a baba apukája, és kivel szemben ül? Egy kohen. Egy kohen az egy olyan ember, aki a papi családból származik, és ő képviseli az Isten felét itt ebben a megváltásban, kiváltásban. És az a lényeg, hogy ha nem lenne kiváltás, akkor ez a gyerek, mit jelent ez, hogy megvan szentelve az Istennek? Az azt jelenti, hogy mondjuk az egész életét a szentébe dolgozna, például. És akkor ugye, mivel a kohenok, a papok szoktak a szentébe dolgozni, ő tudja képviselni a szentét, és akkor, vagy az Isten felét ebben a váltásban, és a gyereket ki kell váltani pénzzel. Ez az úgy működik, hogy az apuka mondja, hogy feleségem szült egy kisfiút, és akkor mondja a kohen, mit szeretnél? Megtartani ezt a kisfiút, odaadni nekem ezt a kisfiút, vagy kifizetni az árát, egy szimbolikus ár. És akkor természetesen azt mondja az apuka, hogy hát, inkább megtartanám a kisfiamat. És akkor ki kell fizetni, az úgy működik, hogy igazi arany érmekkel kell kifizetni, nem ilyen dollár vagy forint. Van olyan amerikai dollár, azt hiszem, ami igazi aranyból van készülve, azt hiszem. De az a lényeg, hogy 5 darab ilyen érem kell, és ezt már úgy szokták, hogy megveszik valakitől, aki már egyszer használta, odaadod a kohennak, és akkor a kohen mondjuk eladja neked vissza, mert neki nincsen szüksége rá, és akkor adsz érte neki valamilyen szimbolikus pénzt helyette. Tehát itt senki igazából nem keres sokat, hanem az a lényeg, hogy meglegyen, mert addig, amíg nem lesz meg ez a kiváltás, addig a feje fölött áll, hogy még nincs kiváltva, még van egy feladat, amit még nem pipáltatok ki. És igazából ez a dolognak a lényege. Nálunk például amikor született a kisfiam, akkor két helyből is hoztak nekünk ilyen érmeket. Az egyik volt, hogy mi próbáltunk beszerezni, és akkor az apukám beszélt valakivel, aki hozott, és a másik volt, hogy maga a kohen, aki jött, pont tényleg, mintha véletlenül, az unokatestvérem jött Magyarországra egy pár napja, és az ő férje kohen, és az ő férje ugye sokszor csinálta már ezt a kiváltást, és akkor volt nála ilyen érem, és akkor ez sokszor így szokott lenni, hogy a kohennak van otthon egy kis zacskóba 5 darab ilyen érem, és akkor eladja neked szimbolikus áron, és akkor te visszaadod neki. De az a lényeg, hogy maga a kiváltásnál ezzel az arany érmekkel legyen kifizetve, úgymond, a gyerek. Az állatoknál leggyakrabban az szokott történni a szentély idejében, hogy bevitték az állatot, mint áldozat, és ennyi. Természetesen a gyerekekkel egy kicsit máshogy állunk hozzá a dolgokhoz. Ami még érdekes az elsőszülött kiváltásnál, hogy szeretnénk, hogy valamilyen szinten részt vegyenek azok is, akik nem tudtak eljönni, és akkor az szokott lenni, hogy a babát behozzák egy ilyen, igazából egy tálcán, egy ezüst tálcán, és az szokott lenni a lényege, hogy kidíszítik a babát, úgymond, hogy igyekszünk valamilyen szinten kifejezni azt, hogy mennyire örülünk, hogy tudunk micvákat, parancsolatokat teljesíteni, és nem csak úgy hozzuk be a babát, hanem rátesszük egy ilyen tárcára, és rá a gyerekre, meg körülötte mindenki, aki ott van, meg még szoktak pluszba hozni otthon, aki tud, ékszereket rátenni a gyerekre, vagy a gyerek köré, és akkor végül is, amikor behozzák a babát, aki egyébként az apuka és a kohén között szokott lenni az asztalon ilyenkor, ebben a pillanatban teljesen ki van díszítve, nagyon sokat ér ez a gyerek ebben a pillanatban. Úgymond növelni az értékét, mintha ez is egy szimbolikus dolog, hogy kifejezni, hogy mennyire örülünk ennek a micvának. És aztán azt még szokták csinálni, hogy azért, hogy valahogy részt tudjon venni az, aki nem tudott eljönni, mert ugye ezt is nem akkor csinálod, amikor mindenki ráér, hanem megvan adva, hogy a 30. tehát ha elmúlt a 30. nap, akkor a 31. napon, az élete 31. napján kell ezt megcsinálni, és ugyanúgy, mint a körülmetélésnél, igyekszünk az első lehető pillanatban beteljesíteni ezt a micvát, megint azért, mert sietünk a micvákhoz, a micváknak örülünk. És akkor ugye, mit tudom én, egy péntek reggel, amikor senki se tud eljönni, és akkor hogyan tudjuk valahogy becsatlakoztatni azokat, akik nem jöttek el. A gyerek köré, meg az asztalokra is sokszor szoktak tenni fokhagymát, és ilyen kockacukrot. Miért pont fokhagyma és kockacukor? Azért, mert rájöttek, hogy ez először is sokáig jó marad. Ez nem olyan, mint egy, mit tudom én, egy friss gyümölcs, ami két nap múlva már mehet a kukába. És a másik dolog az, hogy a cukor és a fokhagyma az olyan dolog, hogy be tudod tenni egy nagyobb valamibe, amit főzöl, és akkor több ételbe van. Tehát egy, mintha egy ilyen egy kis valamivel, tehát mit tudom én, szeretnél, hogy egy egész fazék leves legyen benne ez a különlegesség, ami volt abban a pillanatban, de nem tudsz egy egész fazéklevest ugye elküldeni, de ezt a egy fokhagymát beteszik a levesbe, akkor már az egész leves számít, mintha onnan jött volna. Ugye kis, igazából fűszer mind a kettő végül is, úgy lehet a legjobban elmagyarázni, és akkor egy kis adag nagyon sok ételre jó lesz, és sokáig jó is marad. És akkor szokták néha, hogy ilyen díszes zacskókba betesznek fokhagymát és cukrot és ilyesmi. És igazából ennyi az egész. Le van váltva a gyerek, sokkal kellemesebb, mint a körülmetélés. És igazából az a legkülönlegesebb az egészben, hogy nagyon ritka. Nem mindenkinek van pont fiú, aki pont az első, és természetesen született, és megfelel mindezeknek, ja, és még van feltétel, amit elfelejtettem, ha az anyuka papi családból származik, akkor ugye nem adja át ezt a státuszt a gyereknek, mert ebből a szempontból az apukát nézzük, de csak itt, hogyha az anyuka egy kohen vagy egy lévi családból származik, vagyis az apukája, és szerintem még akkor is, ha a nagypapája kohen vagy lévi, akkor neki már nem kell csinálni ezt a kiváltást, és ebben a pillanatban még egyszer van egy olyan gyerek, akinek nincsen szüksége erre a kiváltásra. És végül is az történik, hogy minden nagy közösségben, végül is ugye elég ritka, hogy megszületett egy baba, aki pont az első szülött, és minden feltételnek megfelel, és ezért végül is ez egy elég ritka dolog, úgyhogy amikor van egy ilyen, akkor mindenki nagyon örül neki. A másik állomás, amit szeretnék megbeszélni a mai napon, a kisgyerek korában, az megint csak a fiúknak szól, és az pedig a hajvágás, ami 3 évesen szokott történni. Most volt egy pár napja a Fight családnál is hajvágás a Lévinek, és Igazából ez a vicc mindig, hogy ha születik egy lány, akkor azt mondod, hogy oké, mehetsz pihenni. Ha születik egy fiú, oké, most kezdődnek az események. Egyszer egy körülmetélés, egyszer egy elsőszülött kiváltás, aztán egy hajvágás. Közben a lány, nincsen semmi, amit muszáj csinálni, de mindenképpen valahogy megköszönjük az Istennek, hogy született egy kislány, mert a kislánynak is ugyanúgy örülünk, mint a kisfiúnak. És akkor szoktunk a lányoknak egyébként csinálni egy úgynevezett kidust. A kidus az a, amit szoktunk áldás mondani pohárborra szombaton és péntek este, és akkor megszervezünk, hogy az ima után, szombat reggel mindenki eljöjjön, vagy a zsinagógába, vagy valakinek otthon, és ott csinálunk egy ünnepséget. Van ott étel, mindenki gratulál, nincsen semmilyen szertartás, nincsen semmilyen semmi, nincsen semmi, amit muszáj csinálni, csak valahogy megköszönni az Istennek, hogy született egy kislány, és egyébként ez egy nagyon fontos dolognak számít, és ha valaki elfelejtette, akkor ezt pótolni szokták. És néha szokott lenni kellemetlen helyzet is, amikor van egy kislány, aki már 9 hónapos, és hirtelen eszükbe jön a szülőknek, hogy eszükbe jut, hogy Úristen, még nem csináltunk semmilyen kidust, semmit, mert még pici volt, aztán elfelejtettük, aztán ez, aztán az, és hopsz, már 9 hónapos, és akkor kihirdetik, hogy kidus lesz, és akkor mindenki kérdezi, hogy minek örömére, miért van kidus. Ja, mert tavaly született egy kislány, és egyébként ezt később is 5 évesen, 10 évesen is lehet pótolni, úgyhogy ilyenkor az emberek igyekeznek nem elfelejteni, mert ugye nincs megadott dátum, hogy mikor kell, és ezért tud tolódni, de ha egy kicsit túl tolódik, akkor már kicsit fura. Úgyhogy ez a lányoknál, de visszatérve a fiúkhoz, a fiúknál 3 éves korig nem szoktuk vágni a hajukat. Miért van ez? A Tórában össze van hasonlítva az ember és a fa. Az van írva, ki hádám ecsaszade, mert az ember olyan, mint a mezőfája. Nem véletlenül van összehasonlítva a kettő, rengeteg szempontot lehet találni arról, hogy mi a közös az ember és a fa között, és ezt általában Tubisvát ünnepékor szoktuk megbeszélni, mert Tubisvát az a fák ünnepe, a fák újéve, és ilyenkor szoktuk megbeszélni, hogy akkor mi a tanulság a fától, mi az, ami azonos az a fa és az ember között. Elmondok egy párat, ami eszembe jut. A fának vannak gyökerei, amik erősen megtartják. Ha nem lenne gyökere, elesne. Az embernek is vannak gyökerei, a szülei, a családja, a hit, a közösség. Ha nem lenne meg ez az erő, akkor elesne. Aztán a fának vannak gyümölcsei és virágjai, valamit termel, ami jó a környezetnek, és ugyanúgy az embernek vannak cselekedetei, jó dolgokat csinál, jó cselekedeteket, és ez jó a környezetnek. Most, ha összehasonlítottuk az embert és a fát, akkor van egy olyan dolog a fáknál, hogy egy olyan parancsolat, ami egyébként csak Izraelbe kell betartani, hogy a fánál az első 3 évben nem lehet levágni és megenni a gyümölcsét, hanem békén kell hagyni. És csak a 4. évben lehet levágni a gyümölcsöt. Egyébként a 4. évnél is, ha már van gyümölcse, akkor azt Jeruzsálembe szoktak vinni, és csak az 5. évben szokták megenni a gyümölcsöt, de az a lényeg, hogy az első 3 évben nem vágják le a fának a gyümölcsét. És ehhez hasonlóan is átvettük, mint hagyomány, ez nem egy micva, ez nem egy parancsolat, nincs sehova írva, hogy ezt muszáj, hanem ez egy hagyomány, de természetesen a hagyományokat is ugyanúgy betartjuk, mint a micvákat, és az a lényege, hogy a fiúknak se vágjuk a hajukat 3 éves korig. Most mi a különleges azon kívül, hogy hasonlít a fához, az a lényege a dolognak, hogy 3 éves korban kezdődik el a nevelés első szintje, amikor a gyerek már sokkal jobban ért dolgokat, és ilyenkor szeretnénk ezt valahogy megünnepelni, valamit elkezdeni ezen a napon. És a hajvágásnál az történik, és ezért van egyébként csak a fiúknak ez a 3 éves hajvágás, mert a lányoknak nem nincsen semmilyen micva, ami kapcsolódik a hajvágáshoz, úgy vágják a hajukat, ahogy tetszik nekik. A fiúknak pedig van egy olyan micva, hogy hagyni kell pajeszt, úgy szoktuk hívni. Itt meg itt, ami itt a fül feletti rész a hajnak, így egészen idáig, ez az egész rész nem szabad levágni. És akkor ilyenkor ugye ezért vannak szakállas rabbik, mert nem szoktuk levágni a szakált. Egyébként alapvetően le lehet vágni, csak az a kérdés, hogy mivel. De ez már egy hosszú, bonyolult dolog, de ha láttok egy valakit, aki borotválkozik, az nem jelenti, hogy valami rosszat csinált, mert a borotválkozásnak is van egy megengedett módja, de az a lényeg, hogy ez a rész innentől kezdve így egészen van itt 5 pont, és ezt a részt nem lehet ilyen pengével, azt hiszem úgy hívják, vágni. És akkor, amikor a kisfiúnak vágják a haját, hogyha soha se lett vágva még a haja, akkor ebben a pillanatban, amikor ő 3 éves, először van lehetősége ezt a micvát betartania, mert először vágják a haját, és először kell odafigyelni, hogy akkor itt meghagyok egy hosszabb tincset, meg itt is, és ezt szoktuk pajesznak hívni. A héber szó az peot, és igazából sarkot jelent, az olyan, mintha a fej sarka lenne, és itt hagyják a hajt, és akkor ezzel kezdődik a zsidó nevelés, hogy ez az első dolog, hogy csinálunk valamit, ahol van valamilyen micva, valamilyen parancsolat, ami kötődik hozzá. Ezen kívül ugye, ha már elkezdődik a nevelés, akkor rátesszük a kipát a fejére, rátesszük a ciceszt, az a rojtos ruha, és így kezdődik, így indul útra, mint egy zsidó kisfiú. Mi a kipának a lényege? A kipa az egy hagyomány, nincsen sehol, nem szerepel sehol a Tórában, de még egyszer ugyanúgy be kell tartanunk, mint a micvákat, mert a hagyományokat ugyanolyan ereje van, úgymond, mint a micvák. Csak érdekes tudni, hogy mi az, ami hagyomány, és mi az, ami micva, de attól nem lesz gyengébb valami. És az a lényeg, hogy az ember ne menjen fedetlen fejjel. A fedetlen fej a zsidóságban az egy ilyen szemtelen dolognak számít. Ami érdekes, mert tudom, hogy másoknál pont ha leveszed a sapkádat, akkor az számít tiszteletnek, a zsidóknál pont fordítva felveszed a kipát. Van ez a leveszem a sapkát, és van ez a felveszem a kipát. Mind a kettő ugye tiszteletet próbál mutatni, de pont fordítva. A zsidóságban, aki fedetlen fejjel jár, az egyfajta szemtelenség, hogy én és én. Ha pedig van valami a fejed fölött, akkor automatikusan látjátok, hogy ezt csinálom, és ez olyan, mintha látom, hogy van ott valaki még felettem. Én idáig vagyok, de felettem az Isten. És ez szerepel egyébként a zsidó jog könyvebe is, hogy ne járjon több mint 4 lépést fedetlen fejjel. Miért nem kell a nőknek ezt betartani? Miért csak a férfiaknak? Azért, mert a nőknek ez sokkal erősebben bennük van. Nekik nem kell, hogy rajta legyen a kipa a fejükön azért, hogy eszükbe jusson, hogy a fejük fölött van az Isten, hanem ők természetesen spirituálisabbak. A másik magyarázat azért, hogy a nők miért nem hordanak kipát, az azért, mert ez csak egy pár évig járnak fedetlen fejjel, aztán a házasság után már parokát vagy kendőt viselnek, és akkor nekik is végül is le van fedve a fejük. Úgyhogy ez a két magyarázat azért, hogy miért csak a fiúk járnak kipával, de így nagyon jól összejön, hogy a pajesz is a fiúknak szól, a kipa is a fiúknak szól, mind a kettőt elkezdjük 3 évesen, és az utolsó dolog, ugye, amit említettünk, amit elkezdünk 3 évesen, az pedig a cicesz, és ez is csak a fiúknak szól. A cicesz az egy olyan micva, ami még egyszer a Tórában nincsen odaírva, hogy csak a férfiaknak szól. Arról az a micva, hogy ha bármikor felveszel egy olyan ruhát, aminek 4 sarka van, akkor kell, hogy legyen mindegyik sarton ezek a rojtok, és megvan pontosan, hogy hogyan, mennyi darab, és hogyan kell megkötni. És mi a lényege ennek a cicesznek, hogy mindig emlékezz a 613 parancsolatra. Mi a köze a cicesz és a 613 parancsolatnak? Az, hogy ha megszámolod, hogy hány, hogy mi a cicesz szónak a számértéke, hány ilyen zsinór van rajta, hányszor kötöd össze, nem emlékszem pontosan, de az a lényeg, hogy összeszámolod az összeset, kijön, hogy 613. És akkor, ha valaki felveszi a cicest, akkor eszébe jut ez a szám, hogy 613, és emlékezteti őt minden percbe a 613 micvára, hogy ne felejtse el, hogy nem csak úgy éljük az életünket, hanem van egy út, amit követni kell, hogy mikor, mit és hogy. Miért szokták csak a fiúk hordani? Azért, mert a nőknek ugye van egy ciklus az életükbe, és vannak olyan időszakok, amikor tisztátalannak számítanak, és olyankor nem lenne illő, hogy hordják ezt a cicest, és mivel nem szeretnénk kihirdetni a világnak, hogy mikor van mi, ezért inkább soha se hordjuk, és így biztos, ami biztos. A fiúknak pedig, ugye manapság a mai ingeknél, póloknál nem fogsz találni négy sarkot, mondjuk egy ingnél van elő két sarok, de ennyi. Az is lehet, hogy oldalt van egy ilyen kis slitz, de mivel az ilyen rövid, akkor nem számít sarkoknak, ami ott van oldalt. És végül is, ugye régen inkább szoktak hordani ilyen ruhát, ami egy ilyen hosszú ruha, van egy lyuk a közepén a fejnek, és akkor mint egy ilyen takaró, és annak tényleg volt négy sarka. Manapság nincs olyan ruha. Ugyanakkor szeretjük a micvákat. Szeretnénk minél több olyan dolgot csinálni, ami közelebb hoz minket az Istenhez, és ezért igaz, hogy nincsen olyan ruhánk, ami négy sarkú, ezért készítünk olyan ruhát, ami négy sarkú. Ha nem lenne rajta ez a cicesz, ez a fehér anyag, aminek négy sarka van, akkor nem kéne sehova tenni ezeket a rajtokat. De direkt vesz fel egy olyan ruhát, aminek négy sarka van, hogy direkt muszáj legyen neki rátenni ezeket a rajtokat, és lehessen ezt a micvát, ezt a parancsolatot beteljesíteni. Annyira szeretjük betartani a micvákat, hogy ez egy megtiszteltetésnek számít, és amikor például elmegy egy férfi egy temetőbe, akkor a cicesz rajtokat beteszi a nadrágjába, hogy ne jöjjön ki ott a póló alatt. Azért, mert a halott emberek, akik ott fekszenek, biztos iridlik őt, hogy van rá neki lehetősége micvákat csinálni, ők pedig már nem tudnak micvákat összeszedni. Ez olyan, mintha mész egy utcán, és ott van rengeteg gyémánt, és szeded össze. Ők már nem tudnak összeszedni micvákat. Nekik már nincsen erre lehetőség, és azért, hogy ne legyen nekik ennyire kellemetlen, ne legyenek irigyek, ezért be is szoktuk tenni a cicest a nadrágba, amikor elmegy valaki a temetőbe. Ennyire középpontban van a zsidóságban az, hogy nem csak azért csináljuk a micvát, mert muszáj, hanem mert szeretnénk, mert örülünk neki, mert ez egy lehetőség nekünk kapcsolódni az Istennel. És akkor ugye még egyszer a cicesz is végül is egy olyan dolog lett, amit csak a fiúk csinálnak, és akkor a hajvágáson ez a három dolog történik. Először is megvan hagyva a pajesz, ez érdekes, vannak olyan közösségek, ahol nem azt mondják, hogy vágni fogjuk a hajadat, hanem azt mondják, hogy csinálunk neked pajeszt. Wow, mit tudom én, a Jákob olyan nagy, mindjárt, mit tudom én, jövő héten csinálunk neki pajeszt. Ez egy ilyen mondás lett, mert ez tényleg a lényege, és csatlakozik hozzá a kipa, ami eddig nem volt, és a cicesz, ami eddig nem volt, és elindul az úton a zsidó nevelésbe. A lányoknál is különleges a 3 éves kor, mert ugye az, hogy egy gyerek érett, hogy tudjon tanulni, hogy értse, hogy mit mondanak a szülei, az ugyanúgy működik a lányoknál is. És a lányoknál is van egy különleges dolog, ami történik 3 éves korban, de a lányoknál ez csak a Chabad közösségekben szokott lenni, mivel hogy ez egy olyan dolog, amit a Lubavitchi Rebbe hozott vissza, úgymond egy régi hagyomány, amit elfelejtettek, és a Lubavitchi Rebbe újjáélesztette, úgymond, de nem az összes közösségbe lett elterjedt, és ezért csak a Chabad közösségekben van, a lányoknál is valami különleges 3 évesen. És mi ez a különleges dolog? A Rebbe azt mesélte, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy házas nő péntek este gyújt 2 gyertyát. Ez mindenki így csinálja. És azt mesélte a Rebbe, hogy sok-sok évvel ezelőtt az volt a hagyomány, hogy kislányok már 3 éves kortól is gyújtottak 1 gyertyát. Ez is egy nevelés, hogy hozzászokjon, hogy bekapcsolódjon. Miért tűnt el ez a hagyomány? Mert ugye a történelem során voltak nehéz időszakok is, és a nehéz időszakokban nehéz volt gyertyát szerezni. Például a jobb időszakokban az anyuka általában annyi gyertyát gyújt, ahány ember van a családban. Tehát amint megszületik az első gyerek, akkor jön a 3. gyertya. Születik a 2. gyerek, akkor már 4 gyertya. Nehezebb időszakokban csak 2 gyertyát gyújtott, mert az volt a minimum. Ha nagyon nem volt, akkor csak 1-et. Ha az se volt, akkor csak 1 gyufát, és megvárta, hogy kiégjen, és ledobta. Ezt csinálta az én déd nagymamám a holokauszt idejében. Megállt az utca sarkán, meggyújtott 1 gyufát, elmondta az áldást, megvárta, amíg elaludt, és ledobta valahol itt a környéken. Úgyhogy ugye amint nehezebb időszak volt, annál kevesebb gyertya volt. És természetesen, amikor nincsen sok gyertya, akkor természetesen a kislánynak nem fog jutni gyertya, mert neki nem muszáj, ez egy nevelés, ez egy hozzászokunk, de még nem muszáj. És ezért történt az, hogy el lett felejtve ez a hagyomány. És a Lubavitch Rebbe nagyon kérte, hogy visszahozzuk ezt a hagyományt, mert ez egy nagyon szép dolog, és hála Istennek ma rengeteg gyertya van, nem nehéz és nem drága, és ezért látni fogjátok, hogy például minden Chabad könyvbe, rajzba, poszterbe, bármi, ahol van sábeszi gyertya, akkor nem csak 2 gyertya lesz, hanem lesz közöttük egy kis 3. gyertya, és az szimbolizálja a kislány gyertyáját. És akkor 3 éves korban a kislány elkezdi gyújtani a gyertyát, és akkor ebből is szoktunk csinálni egy ünnepséget. Sokszor a 3. szülinapon csinálunk egy ilyen ünnepséget, ahol a lányok kidíszítenek egy ilyen, hogy mondják, leichter, na, amin szokták a gyertyát tenni, és csinálunk ebből egy ünnepséget, örülünk neki, és mutatjuk neki, hogy mennyire különleges az, hogy már ő is fog gyertyát gyújtani. Ez a lényege az 1 hónapos és a 3 éves kornak, és akkor jövő héten fogjuk folytatni a többi részlettel a gyerekkorról. Ha nem jut eszembe még valami más, akkor tovább lépünk az óvoda, iskola időszakra, és szép lassan eljutunk a bár és bát micvára is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy tanultunk, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!